36. fejezet. Harmadnapra 5 tagú követség indult Valentinianus római császárhoz Ravennába. A követség vezére Edekon volt, vele ment kopaszmadaráz, kamocsa, mácsa, beteg és upor. A követek levelet vittek. Csát elmondta egy kilovaglásunk alkalmával, hogy mi van a levélben. Üdvözlet Valentinianus császárnak! Megbotránkozással értesülök, hogy a jegyesemet, Honória hugodat zárva tartod. Avagy nem tudod-e, hogy ezelőtt 15 évvel gyűrűt küldött nekem? Nem tűrhetem, hogy a jegyesemet börtönben tartsátok, sőt, követelem, hogy őt hozzám elbocsássátok, s vele az apai örökségét is kiadjátok. Az öröksége pedig Konstantinus hátrahagyott vagyonának a fele, és a római birodalomnak is fele. Attila. Még ez a levél Ravenna felé ügetett, 2 különös követség érkezett Attilához. Az egyik követség 2 barna óriás, a fülükben gyűrű, a süvegükön structól, testhez simuló bőrruha rajtuk, de a karjuk mesztelen. Fekete szemű, jóképű emberek, de oszlopos nagylábúak. Vandálok voltak, Afrikából jöttek, Genzerik király küldötte őket egy láda aranyedénnyel. A másik küldöttség 10 szőke ember, kék szeműek. A ruhájuk sárga szattyán, a süvegük vörös bársony, a fegyverük ezüsttel kevert acél, a mellükön arancsatok ragyogtak. Nekárparti frankok ők. A hun nők csapatosan lovagoltak ki a sátorukhoz, hogy az arcuk fehérségét bámulják, s hosszan leomló sárga hajukról beszélhessenek. A frankokat egy elűzött királyfi vezette, hegyke csinos legényke, akinek a süvegére olyan hosszú sastól van tűzve, hogy még a kapuk alatt is megbukkant. Az mindjárt összebarátkozott Aladárral, s azontúl mindig együtt jártak. Mind a 2 küldöttség azért jött, hogy Attila fegyverét kérje segítségül. A vandálok valamikor a Kárpát erdeiben fészkeltek, de idővel megsokasodtak, s végigözöllöttek Európán. Ibéria csúcsán átkeltek, elfoglalták Kartágót, s most Afrika partja a hazájuk. A vandál király azt ajánlotta Attilának, hogy a jövő tavaszon 2 felől támadják meg egyszerre a római birodalmat. Ő átkel a tengeren, és dél felől csap be, Attila meg észak felől roncsol rájuk. A találkozásuk helye Róma. Minek várjam a tavaszt? Felelte csát szerint Attila, s vállat vont. Az én lovaimnak kaszál ezen a nyáron a római birodalomnak európai fele. Csak éppen a választ várta még, a római választ. Az is megérkezett. Sok kincs, gyöngy, arany, bársony és selyemszövetek voltak mellékelve a válaszhoz. A római császári udvarból azt felelték, hogy Honória már férjhez ment. Erre Attila kitűzte a piros zászlót. Lovasokat küldött a világ minden tája felé, hogy a hadakat táborba szólítsák. És akkor az élet megváltozott. Amerre jártam, amerre láttam, mindenütt fegyvert fényesítettek, javítottak, kardot köszörültek, buzogányt öntöttek, íjhúrt fontak, harci dolmányt pikkelyeztek, sisakot béleltek, nyerget bőröztek, tábori sátort kalapáltak. 1000-nyi köszörűs, 1000-nyi íjgyártó, szígyártó, s mindenütt zeng a kovács üllő. Az asszonyok még a nyáron töménytelen sok marhahúst, disznóhúst és birkahúst füstöltek, keményre gyúrt tésztát szárítottak, a húst porrá törték, a tésztát zacskókba kötötték. A férfi nép a sátorok között is lándzsát hányt. Magas dombocskákat vertek, megdöngölték, és 20-30 lépésről dobálták bele a lándzsát. A fiatalság a mezőn nagy rajokban gyakorolt. A raj néha akkora karajban nyúlott, hogy a 2 végét nem lehetett látni. A jeleket kürtök fújták. Egy hosszú, lekanyarodó riolás hátrálást jelentett. 2 hosszú felkanyarodó riolás megfordulást a vágtató lovon, s a nyílnak ellövését. Azt nem bírtam megtanulni. A hunok azonban már gyermekkorukban gyakorolják, hogy az elnyúltan vágtató lovon megfordulnak és hasra fekszenek, s így visszafelé messze ellövik a nyilaikat. De lehetett hanyat fekve is. Tisztek a hun hadban nincsenek, mint a római hadseregben, hanem csak vezérek és zoltánok, akik a vezérek parancsát gyors lovakon hordják széllyel. A csapatok családok és nemzetségek szerint alakulnak. Maguk választanak maguknak vezetőt és zászlótartót. A zászló csak egy hosszú nyelű láncsa, amelyen színes kendő vagy süveg, vagy nátcsomó, kard, lófark, bivajfej, hold, vagy más efféle jelvény látható. Már ősszel megérkeztek az északi alánok. Hosszú láncsájukkal úgy jöttek, mint valami nádrengeteg. Királyuk egy zömök, villogó szemű ember, öregecske, de tűzről pattant. A népe azonban nem zömök, többnyire szálas, hosszú nyakú, ívelt szemöldökű ember. Jöttek nagy zengéssel, bongással. Néhány napra rá megjelentek a neurok is, s jöttek napokig. Csupa farkasbőrbe öltözött ember, még a zenéjök is vonító kürtök. A hunok azt beszélték, hogy valóságos farkasokká tudnak átváltozni. Aztán jött a vad bellotonok nagy hadserege. Szakáluk melligérő, parittyával lőnek íj helyett, s persze éles követ. Sípolva, danolva jöttek. Nyomukban, mikor az első hó leesett, jöttek rengeteg sok lóval a kifestett gelonok. Valamennyien kaszával voltak fegyverkezve, s a hátukon emberbőrből készült kacagányt viseltek. A pofájuk piros és sárga festékkel úgy be volt karikázva, hogy csodálkozva kérdeztük, hogyan ismerik meg egymást, ha festést változtatnak. Jöttek dübörgő szekereken a baszternek is, Ázsiából. Az asszony nép is velük, de csak a fiatalja, az is mind fegyveres. Tornyos résisak a fejükön, a bal karjukon nádból font pajzs, a karjuk bronzból való, széles és nehéz, nyilaik mérgezettek. Egy ritka szép menyecskét láttam köztük, tigris kölyök ült mellette a szekérülésen. Jöttek két napig tartó átvonulással a kazarok, akiket az előbbi évben hódított meg a hun. Az íjuk másfélszer olyan hosszú volt, mint a termetük. A hátukra fekszenek és lábbal feszítik ki. Szép barna nép különben, de alacsony homlokú. A nyilaikat nem tollazzák, a nyergükön szöges fabuzogány lóg. Jöttek széles szügyű lovakon a sasszemű rugok, köztük sok vereshajú ember, a subáikat is vérszínvörösre festik. Két élű szekercével harcolnak, 20-30 lépésre is cél találnak vele. A cél az ellenség lova feje, ha a ló lerogyott, hosszú láncsájokkal rontanak a lovasra. Jöttek a scírek, fehér arcú, szikár, nagycsontú nép, azoknak is széles szekerce függött a nyergükön. Íjaik kettős hajlásúak. Asszonyt nem hoztak magukkal. Jöttek csak gyalog a turcilingek, kerekpajzsú, rövidkardú népség. Még másnap is éreztem az utánok maradt vörös hagymaszagot, csak a kardjuk szép. Fényesre sikált vörös rész. Azt mondják róluk, hogy csak akkor elegyednek csatába, amikor már a hun lovasság az ellenséggel összekeveredve viaskodik. Jöttek a herulok, a világ leggyorsabb lovasai ők. Nem irgalmaznak senkinek, de maguk se könyörögnek kegyelmet soha. A zászlójuk csupa halálfő. Jött napnyugat felől a kvádok egy töredéke, nagy termetű, bokros szemöldökű nyilazók. Az íjuk olyan erős, hogy a nyilat a deszkán is átröpíti. Prémes bőrökből való köntösüket tán nem is szűcsök varták, irtóztató a szaguk. Jöttek nyomban a nagyorrú és kékszemű svábok, a vállukon rézlemez, és azon a szöges csatacsép, amellyel a lovat is leütik. Azok csak egy néhány ezre jöttek, a többi, amint mondották, csak tavasszal indul meg. Azután jöttek különböző apró cseprő népcsoportok, eltűnt vagy szétszórt népfajok maradványai. Így jött többek között egy vandál népcsoport is, Isten tudja, mikor szakadtak el a nemzetüktől, amelyet azóta Afrikába sodortak a viharok. A lábát szétvetve állt az egyik szekéren egy mázsás termetes asszony, a palotákat bámulta, nyitott bekecséből kilátszott mesztelen két dombja a mellének, s rengett a szekér rázásától, széles pallos lógott az oldalán. Jöttön jöttek, érkezten érkeztek, egyik jobbról, másik balról, délről, keletről, északról, nyugatról. Jöttek lovasok, Jöttek gyalogosok, jöttek óriás taigák, zörgős szekerek, csörömpölő lovak végtelen hosszú sorokban. Aztán megint lovasok, megint gyalogosok, megint szekerek. Csak nem valamennyi hozta az isteneit is. Kőből, fából, rézből, aranyból való ördögi pofákat. Ki díszszekéren, ki csak rúdon, de mindnyájan tiszteletes bizalommal. Átvonultak a városon, át az eddig érkezett táborokon. Letáboroztak a legutóbb érkezettek mellé. Napokon és heteken át szakadatlan vonalban özöllött a sok had reggeltől estig, hol kürtszóval, hol sípok zenéjével, hol tompa csörgéssel, zörgéssel, lódobogással, dobropogással. A vezérek befordultak néhány percre Attilához, bejelentették az érkezésüket, fogadták a rendelkezést, s mentek a haddal tovább. Karácsonykor jöttek az osztrogótok. Azok már gyalognép voltak. Csizmájuk térden felül érő. Sisak helyett állati fejbőrt viselnek, sörényesen szarvasan. A kardjuk hosszú és egyenes. Három fejedelmük, három egytestvér, Elemér, Todomér és Idamér. Rettentő nagy nép az. Valamikor az övék volt fél Európa, a Volgától a keleti tengerig legeltek a gótnyájak. Azonban jött a hun erő. Balambér ketté szakította a nagy erős népet, fele Galliába menekült. Azokat nevezték vizigótoknak, vagyis nyugati gótoknak. A nép másik fele meghódolt a hunoknak, azokat nevezték osztrogótoknak, vagyis keleti gótoknak. Az átvonulásuk négy napig tartott. Nyomukban jöttek végtelennek tetsző sorokban a gepidák, akiknek királya Ardarik majdnem mindenkor Attilánál lakott. Ki Ardariknak mondta a nevét, ki Aladárnak, neki jó volt mindenképpen, mert írni, olvasni nem tudott. Azok is gyalognép voltak, ragyogtak a résztől és aranytól, végig danoltak a városon ők is. Jöttek a szarmaták, szoknyás férfiak, egynyelvűek a hunnal, zömöktermetű, rövid nyakú nép, lándzsájuk állati szarvakból készült, fegyveres nők is jöttek velük vígnótázással, pár duc izomzatú macska szemű hölgyek. Azok pajzsa darvak háti bőréből készült, sisakjuk pedig fából. A szarmaták úgy isszák a lóvért, mint mink a bort. Vadbőrszagú nép, mint a többi. Jöttek a szarmaták rokonai, a rokszolánok. Lovas nyilas nép az is. A nyergükön madzagon vagy szíjon emberi koponyalóg, abból isznak. Elhozták a családjukat is, mert ott a hazájuk, ahol a sátorfát leütik. Mosolygó asszonyaik kíváncsian néztek ki a bőrökkel fedett öblös szekerekből. A gyermekeik ott lovagoltak a szekerek mellett. Egy hétig tartott az elvonulásuk. Aztán a legközelebb lakó jász nép seregelt be, az alánok ide való raja. Már nem is külön nép, mert rég beleolvadt a hunokba, csak a ruhájában különbözik. Csontlemezből faragott pikkely ruhát viselnek a harcban. A lovukat is tetőtől talpig olyannal födik. A pikkelyt durva vászonra varják, s olyanok, mintha emberré vált halak volnának. De szép fajta nép, barna és holdas szemöldökű, hosszú nyakú. Mind szálas. Nyilazásban első a világ minden népe között. Végül beözöllött mind a hun nép, a fekete hunok és a fehér hunok. Az utóbbiakat hun ugoroknak, hungaroknak is nevezik. Fele részben, mert magukat magyariaknak mondják, mert a magyar nevű család van köztük legjobban elszaporodva. Akkor láttam csak, hogy a fehér hunok nem csupán a ruhájukért viselik a fehér nevet, hanem azért is, mert az arcuk fehérebb a fekete hunokénál. A hajuk gesztenyes színű, néha szinte szőke. A fekete hunok haja mind koromszín fekete. Csátnak bizonyára hunugor volt az első felesége, mert emőkének is a haja gesztenyes színű. Ó, gyönyörűm, hol van már a te gesztenyes színű szép hajad? Azok a hunugorok mind két karddal fegyverzetten érkeztek. A jobb oldalukon egy élű kard, a bal oldalukon két élű. A magyarok közt némelyeknek lándzsa helyett fokos villog a kezében, hasznosabb harci szerszám a lándzsánál. Sok nyergen meg árkányt lehetett látni, szőrből font zsineget, amely arra való, hogy a futó ellenséget lerántsák vele a nyeregből. Özöllöttek nagy muzsika szóval, danolva, táncolva, mintha lakodalomba jönnének. A magyarok szénás zabos szekereit az ugarak követték, halászatból élő gyalognép az nem annyira nyílt harcra való, mint inkább arra, hogy a tábort védje, ha netán az ellenség a szekerekig nyomulna, meg hogy útközben meg-megvonja a hálóját a vizekben. Sok gyomor a nagy had. A hunok gyülekezése aztán eltartott január végéig. Hol egy fekete gubás csapat, hol egy fehér gubás csapat, de az mind hun és hun. Mintha a föld okátta volna folyton őket. A számuk talán azért is tetszett olyan végtelennek, mert minden hun hozott vezetéklovat is magával. A csapatvezetőknek és a zoltánoknak 3 lovuk is volt. A vezérek, fejedelmek 5-10 vezetéklóval robogtak a táborba. De micsoda lovak? Vélnéd, hogy szárnyuk van, mikor iramlanak. Januárius végén a fővezér lóra ült, és bejárta az érkezett hadakat. Megnézte, melyik népből mennyi jött, s fölrovatta a számukat. A számlálás napokig eltartott. Itt 10 000, ott 20 000, a jász maga 50 000, a gepida 80 000, a gót 60 000. Egy hétig számlálgattuk őket. Már hát csak a vezérek szava szerint. Mikor már fölül voltunk a 500 000-n, abba hagytuk. Ma sem tudom, mennyi nép gyűlt ott össze, de ha ahhoz, amit megolvastunk, hozzászámítjuk a sok 100 000-nyi asszonyt, a táborok végén sátorozó kalmárokat, lócsiszárokat, koldusokat, s a gyülevész szemét népséget, az 1 000 000-nál több lovat és az 1000-nyi 1000 szekeret, no bizony, nagy nyüzsgés volt az ott a Tisza körül. És ez a rengeteg népsokaság még csak azt se tudta, hogy hova megyen. Talán február 1. napja volt, mikor a nap melegétől megcsordultak az ereszeken lógó jégcsapok. Attila délután kilovagolt a palotájából, s a vezérek és főurak kíséretében bejárta a rengeteg hadat. A sátora már ki volt rakva szekerekre a palota előtt. 22 nagy szekér vitte csupán azt az egy sátort. Egy kisebb sátorát, amely az útközben való rövid pihenőkre és egyéi alvásra szolgált, egy nagykerekű aranyozott szekérre rakták. Este ismét fagyott. Az ég felhőtlen volt. Amint a nap leereszkedett az éghatáron, keleten rengeteg üstökös emelkedett föl. Kezdetben olyan volt, mint egy búza kéve, aztán elvékonyodott, s olyanná vált, mint a hunok kardja. Álmélkodva néztük.